Kormányzati körökből származó értesülések szerint 2022. június 30-áig meghosszabbították a hitelmoratóriumot a rászoruló ügyfelek számára. Arról, hogy pontosan kiket érint október 1-e után a fizetési könnyítés lehetősége, Palkó Istvánt, a Portfólió elemzőjét kérdeztem.
A világgazdaság értesülése szerint, amit egyébként a Portfóliónak is megerősítettek, valóban meghozta már az érdemi lényegi döntést a kormány a törlesztési moratórium meghosszabbításáról. Ez alapján 2022. júliusáig, vagy június 30-áig bizonyos rászoruló csoportok számára fogják meghosszabbítani a moratóriumot, nekik külön igényelniük kell a részvételt.
Tehát ez azt jelenti, hogy ugye most elméletileg szeptember 30-áig bárki benne maradhatott a moratóriumba, tehát a következő bő két hét arról fog szólni, hogy aki továbbra is szeretne benne maradni, annak egy igénylést kell beadni a pénzintézetéhez?
Igen, igényelni kell a moratóriumnak a meghosszabbítását, és az értesülésnek az is része, hogy melyek ezek a csoportok, akik erre jogosultak lesznek. Egyrészt a gyermekes családok, másrészt a nyugdíjasok, harmadrészt pedig azok, akik a jövedelmük visszaesését szenvedték el. Hogy milyen időszakot vetünk össze, milyen időszakkal, azt pontosan még nem lehet tudni. A vállalatok esetében pedig azok lesznek jogosultak, akiknek a bevétele legalább 25%-kal esett. A viszonyítási időtartamokat még itt sem ismerjük, ugyanakkor úgy tudjuk mi, hogy nyilatkozni kell mind a bevétel, mind a jövedelem visszaeséséről, ugye a bevétel a vállalkozásoknál és jövedelem a családoknál. Ezt nem fogja ellenőrizni a bank, azonban arról lenne szó, hogy megtámadná a bank az ügyfélnek a döntését, mondván, hogy igenis növekedett a jövedelme vagy a bevétele, akkor ezt az ügyfélnek utólag akár bíróságon is bizonyítania kell tudni.
Most mi a teendőjük a bankoknak? Gondolom még egyelőre várnak a részletszabályokra, és egyáltalán mikor számíthatnak a bankok az ügyfeleknek a rohamára?
Október 1-től él a hosszabbításnak az időtartama, hogy az ügyfelek mikortól tehetik meg azt a nyilatkozatot, ami alapján benne maradhatnak a moratóriumban, azt egyelőre nem tudjuk. Jó volna természetesen ezt még szeptember 30-a, tehát a mostani moratórium előtt lezavarni. Hogy a bankoknak pedig milyen felkészülési kötelezettségük lesz, ezt sem tudjuk pontosan, amennyiben csak nyilatkozatok befogadására, kérelmek nyilatkozatok befogadására kell sor keríteni abban az esetben. Valószínűleg könnyebb dolguk lesz adminisztrációs, informatikai és emberi erőforrás szempontjából is, mint hogyha nekik maguknak kellene ügyfelenként meghatározni azt, ki jogosult és ki nem jogosult a moratórium igénybevételére. Tehát ez mindenképpen egy egyszerűbb megoldás, ez a nyilatkozati kötelezettség az ügyfelek részéről, mint az, hogy a bankok kezdjenek el mindenkit egyesével ellenőrizni.
Arányaiban tekintve még a lakossági ügyfeleknek, illetve a vállalati ügyfeleknek hány százaléka van a moratóriumban?
Hogyha a hitelek arányában, tehát hitelállomány arányában nézzük, akkor háztartásoknál 55%-ról, ez tavaly májusi adat volt, 33%-ra csökkent idén júniusra a moratóriumban lévőknek az aránya. A vállalkozások esetében ugyanez az arány 53%-ról 21%-ra csökkent. Ez a csökkenés egyébként elsősorban annak köszönhető, hogy a bankok hitelállománya növekszik, és az új hitelek nem jogosultak a moratóriumra, csak azok, amelyeket 2020. március 19-e előtt folyósítottak.
Palkó Istvánt, a Portfólió elemzőjét hallották. Az előzetesen várt 4,7%-nál magasabb 4,9% volt augusztusban az éves infláció Magyarországon. A szeszes italok, a dohánytermékek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok az átlagosnál nagyobb mértékben drágultak, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolyával beszélgettem.
Igen, ez volt az alapvárakozás, hogy infláció szempontjából a július és az augusztus még ez kedvezőbb hónapok lesznek. Ennek az oka az lényegében a bázis hatás, hiszen tavaly nyáron nagyon-nagyon nagy mértékben megugrott az infláció, és ezek a kedvezőtlenül vagy kellemetlenül magas adatok estek most ki a bázisból, és lényegében ez a fő magyarázata annak, hogy július-augusztusra visszatudott lassulni az infláció 5% alá. Az augusztusi adat abból a szempontból meglepetés, hogy azért bíztunk abban, hogy augusztusban nem éppen csak, hogy 5% alatt maradunk, hanem nagyjából a júliusi szinten stagnálunk, ami várakozásunk 4,7% volt. Hogy ennek mi volt az oka? Hát több kisebb tényező volt szerintem, ami miatt magasabb lett, mind a hó per hó index, mind az év per év index. Ezek nem nagyon drámai hatások. Az egyik az, hogy az élelmiszer árak azok továbbra is enyhén emelkedtek havi szinten, 0,2%-kal. Voltak ugyan szezonális hatások, tehát a szezonális élelmiszereknek az ára csökkent hó per hó alapon, de ez a csökkenés nem volt túlságosan nagy mértékű, és nem tudta ellensúlyozni azt, hogy egyéb élelmiszerár kategóriákban továbbra is felfelé tartottak az árak. A másik pedig szerintem, ami kellemetlen meglepetést okozhatott, hogy a tartós fogyasztási cikkeknek az árai továbbra is dinamikusan emelkednek. Emögött ugye elsősorban a külföldről, az eurózónából importált magasabb infláció állhatott. Most már ugye nő az importált infláció, az importált infláció, ami eddig dezinflációs tényező volt, az idén inflációs tényező lett, és ezt úgy tűnik egyelőre még a forint erősödése nem tudta ellensúlyozni. És hát persze voltak a vártnak megfelelő tételek, szolgáltatások, az ürülési szolgáltatások áralakulása miatt szezonálisan drágultak, és hát a járműüzemanyagok ára is továbbra is enyhén emelkedett, hó per hó alapon 0,8%-kal, tehát több kisebb egyedi hatást tevődött össze ebben az adatban.
Ugye tavaly több hónapon keresztül az inflációt leginkább talán az élelmiszerárak emelkedése húzta. Most, hogyha az élelmiszerárakat nézzük, vannak-e olyan tételek, amelyek jóval az átlag felett emelkedtek? Ugye az átlag az 3,7%.
A KSH kiemelte, hogy mik voltak azok a tételek, ahol nagyon dinamikus volt az áremelkedés. De említette ezt a 3,7%-ot év per év alapon. Ez tavalyhoz képest annyira nem magas. Az árak növekedése valamelyest lassult az idei évben. De például volt egy-két tétel, ami nagyon-nagyon dinamikusan nőtt. Itt a KSH az étolaj árát emeli ki, ami év per év alapon 30,6%-kal nőtt. Ez nagyon magas. De a munkahelyi étkezés ára 9,2%-kal nőtt. A margarin, a baromfi hús mind 9% körüli mértékben drágult éves szinten. A liszt is drágult 8,2%-kal. Tehát ezek voltak azok a tételek, amelyek az átlagnál látványosabban nagyobb mértékben drágultak.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. Júliusban nagyjából 200 millió eurós hiány keletkezett a magyar külkereskedelmi mérlegben. Utoljára tavaly áprilisban a koronavírus válság miatti leállás okozta export soknál volt ekkora hiány az áruforgalomban. A Portfólió vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, hogy most a tavalyinál összetettebb okok vezettek a deficithez. Madár Istvánt kérdeztem.
Kicsit hasonló a helyzet, mint az említett áprilisban, a tavalyi áprilisban, hiszen akkor ugye egyszerűen eltűnt a teljes export kapacitás, vagy annak egy nagy része a gazdaságból azáltal, hogy a koronavírus válság beütött, és egy sokszerű leállást okozott az egész világban, és ez lyukasztotta ki akkor a külkereskedelmi mérleget, egyszerűen nem volt igazi exportunk, áruexportunk abban a hónapban. Most van egy hasonló hatás, hiszen azt láthatjuk, hogy a koronavírus válság lecsengő szakaszában újra felerősödtek az ellátási problémák, ez áruhiányt és alapanyagdrágulást is okozott, és ez elsősorban a hazai járműiparban hagyott erős nyomot, de más ágazatokból is érkeztek hírek hosszabb, rövidebb leállásokról, vagyis az egyik tényező valami hasonló, de nem ugyanolyan súlyos, mint amilyen volt a tavaly áprilisi. De emellé érkezett egy másik jelenség, ez a túlhevítés. Ugye a magyar gazdaságot igen erősen pörgeti az erőteljes költségvetési kiköltekezés, ez pedig a beruházási és a fogyasztási importigényt is fölhajtja. Ennek az a következménye, hogy az import most már harmadik hónapja gyorsabb ütemben növekszik, éves alapon számolva, mint az export. Tehát ilyen szempontból több kisebb faktor felelős a mostani hiányért, és akkor pedig azt láthatjuk, hogy tartósabb ez a folyamat, hiszen amíg tavaly csak egyetlen egy hónapban hozott a egyébként megszokottan magas többlet helyett egy hiányt a külkereskedelmi mérleg, addig most azt láthatjuk, hogy azért egy kicsit tendenciaszerűbb a romlás, hiszen most már harmadik hónapja azt láthatjuk, hogy az import gyorsabban növekszik.
Tartós lehet ez, hiszen a globális chip hiány úgy tűnik, hogy végig kísérheti ezt az évet.
Igen, a fenti faktorok ugye azáltal, hogy harmadik egymás követő hónapban is egy negatív export-import ollót hoztak létre. Ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy azért ez egy tartósabb folyamat most, mint volt a tavalyi. Ugyanakkor azért mégsem kell arra gondolnunk, hogy egyrészt nagyon jelentős a hatása, és nagyon-nagyon sokáig fog tartani. Valóban igaz az, hogy az export kereslet egyrészt kicsit inoghat, másrészt pedig az exportra való termelésben is hozhatnak akár tartósabban is döccenőket, leállásokat ezek a mostani világgazdasági jelenségek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a feldolgozóipar gépberuházásai dinamikusan növekednek, tehát van folyamatos kapacitásbővítés, és ahogy ezt az előző hónapokban is láthattuk, ez azért elég jelentősen tudja kompenzálni az ilyen zavarokat. Tehát azt gondoljuk, hogy egyrészt ezek a hatások azért enyhébbek, továbbra sem azt gondoljuk, hogy évekig fognak velünk tartani, illetve van kompenzációs erő is a gazdaság jobban helyreálló területeiről. Ami viszont tartósabb lehet, legalábbis a jövő évet is még végigkísérheti, ez az erőteljes költségvetési kiköltekezés, ami miatt az import az magasabb lehet, tartósan akár, mint az export, éppen amiatt, hogyha az export nem áll helyre rendesen, és az import tovább tud növekedni. Ugye a kiköltekezésnek a beruházási import célú, illetve a fogyasztási import célú áru forgalma az mindig megszokott ugrani. Amit viszont fontos hangsúlyozni, hogy ezzel együtt is óriási puffer van még ebben a külkereskedelmi egyenlegben, hiszen az elmúlt 12 hónapban még így is közel 7 milliárd eurós többletről beszélhetünk, tehát ez az egy havi mostani visszaesés azért még elég kis hatást fejt ki a hosszabb távú tendenciákra, de az elképzelhető, hogy az, amit az elmúlt egy évben láthattunk, hogy egy látványos egyenlegjavulás történt, az nem fog folytatódni.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Magyarország várhatóan nem tudja teljesíteni a szén-dioxid kibocsátás időarányos csökkentését 2030-ig. A vállalatok és a háztartások is lemaradásban vannak, áll a GKI felmérésében. A kutatás azt is megállapította, hogy elaprózott a támogatáspolitika, a pályáztatási rendszert pedig csak a tehetős lakossági ügyfelek tudják kihasználni. A részletekről Molnár Lászlóval, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatójával beszélgettem.
A GKI-nak van egy saját makromodellje, amelyet átalakítottunk CO2 kibocsátás mérésére. Ebben szerepelnek a várható gazdasági növekedésre vonatkozó adatok. Ebben három forgatókönyv is volt, egy kevésbé dinamikus, egy dinamikus és egy nagyon dinamikus növekedés. Ugye a nagyon dinamikus ezen 5% körüli növekedés feltételez a következő években. Ugyanígy a jelenlegi kormányzati döntéseket, tehát például a villanyautókra, a lakásfelújításokra vonatkozót is beépítettük a modellbe, illetőleg a termelő ágazatok esetében energiahatékonysági beruházásoknak a hatásait is számításba vettük, és mindezeknek az együttes hatásaként adódik ez az eredmény, tehát a ma ismert kormányzati intézkedéseket figyelembe véve és a várható gazdasági növekedésre számolva ez az eredmény jön ki, ami egyébként, ha abban belegondolunk, hogy egy ilyen típusú növekedés azért nagyon gyors, akkor tulajdonképpen ez nem is olyan nagyon meglepő.
Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy mely szegmensben nem lesz sikeres majd a célszámok teljesítése, akkor kit lehet kiemelni? Melyik terület lesz, amelyik igazán lemarad? A háztartások, vagy netán a vállalati szektor?
Is, tehát a vállalati szektorban a szállítás, az építőipar és a kereskedelem a problémás szektorok. Ugye ennek az a fő oka, hogy 90-ben viszonylag alacsony volt a kibocsátásuk, és most meg már több is, mint 90-ben volt. Ugye 90 a viszonyítási alap, amihez nézik a CO2 kibocsátást. Ugye ez érthető, hát a szállítási logisztikai tevékenységek nagy mértékben bővült Magyarországon az elmúlt 25 évben. És ennek hatásaként a kibocsátásuk is nőtt, hát ott ugye nagyon nehéz, főleg a szállításban, a közúti szállítás súlya nőtt meg nagyon, és a közúti szállításban az üzemanyag fogyasztás az egy az egyben CO2 kibocsátó. A másik a kereskedelem, ugye a bolthálózat rendkívül dinamikus bővülése, főleg a nagyméretű boltoké, a benne levő hűtőpultok és a többi berendezés, magáéknek a fűtése, hűtése, mind a kettő, az gyakorlatilag igen jelentős CO2 kibocsátást okoz. És a harmadik, ugye, ami mindenképpen figyelmet érdemes, ön is említettek, a háztartások. Ugye a háztartásoknál vannak kormányzati intézkedések, amelyek próbálják ösztönözni a háztartásokat arra, hogy csökkentsék az energiafelhasználást, de jellemzően ezek viszonylag szűk kört érnek el. 2010 és 2019 között például a magyar háztartásoknak körülbelül a 20%-a hajtott végre energia megtakarító célú beruházást. Tehát olyat, amiknek volt olyan része, ami energiát energiát is megtakarított, például fűtési célú energiát, vagy villamos energiát. Tehát olyat, amiknek volt olyan része, ami energiát is megtakarított, például fűtési célú energiát, vagy villamos energiát.
Mit lehet kezdeni ezekkel a megállapításokkal? Tehát a GKI kutatása azon túlmenően, hogy ezeket a megállapításokat összegzi, tesz-e esetlegesen javaslatot a döntéshozóknak, hogy milyen intézkedések lennének célszerűek, szükségesek annak érdekében, hogy Magyarország tudja teljesíteni a CO2 kibocsátásra vonatkozó időarányos célokat 2030-ig?
Hát, ami biztosan igaz, hogy a háztartások energia megtakarító célú beruházásait sokkal inkább ösztönözni kéne, mint ami ma jelenleg van. Ezen belül különösen a fűtési rendszer cseréjét kéne erőteljesebben ösztönözni, és mivel az önmagában azért kevés, mert ahogy egy szakértő egyszer megfogalmazta, hiába cseréljük ki a vezetékeket, hogy egyébként az ablakon meg kimegy a hő. Tehát nyilván a hőszigetelés, tehát egy komplex felújításban kéne gondolkodni, ahol nem csak bizonyos elemek, tehát csak a külső hőszigetelés vagy az ablakcsere van, hanem komplexen a fűtési rendszer és az ablak meg a falak szigetelése, fűtémek szigetelése egyben van. Ugyanez elmondható egyébként a kereskedemre is, tehát arra is lehet, hogy specializáltan célszerűnek írni, hogy ezek a nagyobb területű üzletek, amelyek korábban épültek egy korábbi technológiával, minél jobban egyrészt saját energiaellátásra tudjanak ráállni, tehát például a helyi energia termelés, például napelemeket, stb. Ösztönözni lehessen, másrészt pedig ezeknek a szigetelésével, vagy utólagos szigetelésével próbáljuk megcsökkenteni ennek a kibocsátását. A harmadik meg nyilván a szállítás esetében, most már vannak erre elgondolások, hogy a hidrogén üzemű teherautóknak a szélesebb elterjesztése, de hát valószínűleg a legegyszerűbb megoldás a tömegközlekedés, tehát ezen belül a busz cserének a földgyors. Tehát sokkal ambíciózusabb célt kéne kitűzni, tehát az összes városi és volánbusz lecserélését mondjuk 30-ig elektromosra vagy hidrogénüzeműre. Most mondtam egy példát. Tehát nyilván ezek nem pici pénzek, de ezekkel lehetne viszonylag gyorsan befolyásolni a CO2 kibocsátást. Ez igaz a mondjuk a városban szolgálatot teljesítő különböző szállítójárművekre, tehát furgonokra, taxikra, stb. Amiket szintén lehetne ösztönözni kormányprogrammal arra, hogy sokkal energiatakarékosabb és környezetkímélőbb megoldásra álljanak át.
De vannak erre kormányzati programok, tehát mind az e-busz csere program, van ilyen program, létezik ilyen program, lakossági energiatakarékossági pályázatok is viszonylag szép számmal vannak különböző minisztériumoknál.
Igen, csak ugye ezek pályázatok, és a pályázatoknak is az a baja, hogy egyrészt az információ eléggé, hát finomásban nem terjed el nagyon az országban, másrészt mindegyik utófinanszírozása, ami praktikusan azt jelenti, hogy a háztartásoknak előre ki kell fizetni a számlákat, majd utólag elszámolja, jellemzően az EU, mert hogy ez jellemzően EU-s forrásokból megy, aminek meg az a baja, hogy azért a lakosság túlnyomó része nincs abban az állapotban, hogy ezt megelőlegezze. Tehát valószínűleg el kéne gondolkodni azon, hogy esetleg egy olyan kormányzati programot létrehozni, ahol a maga a kormányzat intézi az összes ilyen ügyet, és a lakosság, ugye volt régen egy ilyen úgynevezett ESCO finanszírozás, ahol a lakosság bejelentette az igényét, hogy ő szívesen modernizálna az épületet, kijött egy mérnök, fölmérte, de nem a lakosság pénzéből, mert ugye ezek, ha utólag kiderül, hogy mégse alkalmas a ház arra, hogy jelentős energia megtakarítást érjenek el, akkor ez kidobott pénz. Hanem ezt központilag megszervezve, a műszaki és egyéb ügyeket elintézve, illetőleg hát nyilván a kivitelezést is elintézve, azzal, hogy a lakosság a megtakarítás egy részéről lemond az állam javára, ezáltal visszatérül valami ezekből a projektekből, és a maradék rész az ő saját megtakarítása, ami ugye ösztönzi őt arra, hogy például részt vegyen ebben a projektben, mert azért mégiscsak idegenek fognak mászkálni a lakásban és dolgozni. Ami nyilván egy kényelmetlenség, de cserébe viszont jelentős megtakarítást is el tudna akár érni az energiaszámlán.
Tehát akkor koncentráltabb, kevésbé elaprózott programokkal lehetne orvosolni
hát meg
a
kevésbé
helyzetet.
Pályázatosdiban. Tehát a pályázatnak az a baja, hogy már az elején rengeteg pénzbe kerül. Tehát például ugye kell egy energiatanúsítvány ugye a házra, ami bizonyítja, hogy ma milyen besorolású. Utána vannak előírások, hogy mennyivel kéne csökkenteni ezt a besorolást. Ahhoz, hogy a pályázati források jellemzően nem elegendők, tehát akkor jelentős saját forrás is kéne, mert a komplex beruházások az általában igen sokba kerülnek. Tehát ezek mind olyanok, amelyek csak a tehetősek részére teszik lehetővé a pályázást, és azért legyünk őszinték, tehát ami most ugye bejelentettek, hogy majd lesz egy 200 milliárd forintos lakosságnak szóló energia megtakarító célú beruházás, hát abban is 35 ezer háztartás van céldátumként kitűzve. Na most a 4 millió háztartás esetében azért könnyen belátható, hogy hát ezzel nem váltjuk meg a világot.
Molnár Lászlót, a GKI gazdaságkutató vezérigazgatóját hallották. Az elmúlt évekre jellemző 97 milliárd forintos deficit alakult ki augusztusban a központi költségvetésben, és így az első 8 havi hiány a megemelt hiányelőirányzatnak mindössze 47,6%-a, mondta az Inforádiónak a pénzügyminisztérium adatait értékelve a portfólió elemzője. Weinhardt Attilát kérdeztem.
A pénzügyminisztérium azt közölte, hogy augusztusban 97 milliárd forint lett a központi költségvetésnek a hiánya. Ez a szám, ez beleillik az elmúlt évek augusztusi hónapjait jellemző trendbe. Gyakorlatilag az elmúlt 5 évben 100 és 150 milliárd forint közötti volt az augusztusi deficit, tehát összességében ez ilyen szempontból egy átlagos hónapnak tekinthető, és így a 8. hónapig bezárólag az első 8 havi összesített hiány az 1901 milliárd forintot jelent. Ez a tavalyi első 8 hónaphoz képest érdemben alacsonyabb, tavaly 2270 milliárd forint körüli volt az első 8 havi deficit. Ugye ne felejtsük el, akkor a koronavírus járványnak az első hulláma és az abból adódó sokszerű gazdasági leállás ütött hatalmas lyukat a költségvetésen, illetve nyilván a megnövekvő kiadások. Most azért ez a sokszerű következmény már nem hagyott nyomot az idei első 8 havi deficiten, és összességében most az egész éves megemelt költségvetési hiánycélhoz képest ez az 1900 milliárdos deficit, ez azt jelenti, hogy 46,7% az éves célnak a teljesítettsége, és már csak 4 hónap van hátra az évből, mindez pedig abba az irányba mutat, hogy az időarányosnál is lényegesen jobban áll a központi költségvetésnek az idei teljesítménye, és ez afelé mutat, hogy jelentős a mozgástér az évvégi költségvetési költekezésre. Az elmúlt éveknek a tapasztalata az az, hogy amint a kormány egyre közelebb ér az év végéhez, és egyre jobban látja, hogy várhatóan milyen költségvetési egyenleget fog majd produkálni az államháztartás, annak tükrében megnyomja jelentősen az év végén a kiadásukat, attól függően, hogy mi az az adott mozgástér a költségvetésben.
Akkor ez az adat némileg rácáfol arra is, hogy a kormányzat erősen kiköltekezett, vagy túlköltekezett a pandémia hatására 2021-ben, vagy ez a költekezés már nem olyan mértékű volt, mint a tavalyi?
Jelentős volt a költekezés, hiszen azért a második és a harmadik koronavírus hullám egybecsúszásával a gazdaság jelentős támogatásra szorult, de éppen ez a jelentős költségvetési impulzus is segített abban, illetve a viszonylag magas átoltottság, továbbá az, hogy emiatt ugye tavasztól meg lehetett nyitni újra a gazdaságot, és a korlátozásokat fel lehetett oldani. Tehát ezek a tényezők együtt egy robbanásszerű gazdasági növekedéshez vezettek, és emiatt a költségvetésnek a bevételi oldala is nagyon jól teljesít, bár ezt most a pénzügyminisztérium nem közölte az augusztusig bezárólag a bevételi oldali folyamatokat, de az a feltételezésünk, hogy a gyors gazdasági növekedéssel nagyon jelentősen szépen teljesülnek például az áfa bevételek, hiszen azt látjuk azért a lakossági fogyasztási adatokon, illetve a gazdasági növekedésen önmagában.
Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.